Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg pünkösdi előkészítő alkalmunkat, énekelve 826. számú dicséretünket. 826. számú dicséretet fogjuk végig énekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban, jó dolog megállni a Te színed előtt és hálát adni Neked, amiért elküldted a vigasztalót, életadó lelkedet közénk. Köszönjük, hogy így gondoskodtál arról, hogy az igét érthessük. Köszönjük, hogy így gondoskodsz arról, hogy eljuthatunk Jézus Krisztus megismerésére. Légy áldott, amiért minden nap vezetsz lelkeddel. Add kérünk, hogy megelevenítő lelked ma is átjárjon bennünket. Most is világossá tegye számunkra az ige üzenetét. Add, hogy méltó módon tudjunk készülni, illő módon tudjunk készülni pünkös szent ünnepére. Hadd legyünk taníthatók a Te szavad által. Tégy készszé és befogadóvá minket. Jézus Krisztus nevében kérünk, akinek az áldozatáért szólíthatunk édesatyánknak téged, drága úrunk, könyörülj ezen az esti alkalmon. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét olvasom, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének, első 12 igeversében. Amíg beszéltek a néphez, tudnélik Péter és János, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Kedves testvérek, ez a csodálatos történet segítsen nekünk ezen a mai előkészítő alkalmunkon jobban érteni, vagy egyáltalán érteni a Szentlélek titkos személyét és munkáját. Ebből a hosszabb, rendkívül gazdag ige szakaszból én ma este csak egyetlen igét szeretnék elétek hozni, és a központba állítani, ez pedig a 8. vers első fele. Ez így hangzott. Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Erről lesz tehát szó. Kedves testvérek, nekem meggyőződésem és tapasztalatom egyaránt az, hogy a Szentháromság Isten harmadik személye, tagja, a Szentlélek az, akit a legkevésbé értünk és ismerünk. Hogyha az utcán végeznénk egy felmérést, hogy különféle embereket megkérdezünk, hogy mit tudnak a kereszténység Istenéről, a Szentháromság Istenről, biztos vagyok benne, hogy a Teremtő Atyáról viszonylag sokan tudnának. Még hogyha nem is pontosan, de vissza tudnák idézni, hogy hogyan teremtette Isten a világot. Az Atya Isten. Lehet, hogy kicsit zavarodott lenne az elbeszélés, de azért nagyjából össze tudnák szedni az emberek. Azután Jézusról is valószínűleg már sokkal több butaságot mondanának, de a leglényeget mégiscsak tudnák, hogy ő Istennek az egyszülött fia, aki meghalt a kereszten, értünk. Na de a Szentlélek? A Szentlélek munkájáról mit tudunk? Felolvasott ige szakaszunk segíthet bennünket, hogy megértsük, ki is a Szentlélek? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Olvastam az imént. Péterék ott állnak a zsidó főtanács előtt, és Péter megtelt Szentlélekkel, előállt, és bátran beszédet mondott a zsidó főpapok előtt. Különös beszámoló. Péter megtelt Szentlélekkel. Hogy néz ez ki? Mi történik vele, benne és körülötte? Mint hogyha a Szentlélek átvenné az uralmat Péter felett, és mint hogyha ő szólna általa. Mi történik itt? Történhet ilyen ma is? Valóság ez ma, itt a 21. században? Kedves testvérek, sok zavaros képzet, hit van még a hívő emberekben is, a Szentlélekkel kapcsolatban. Pedig bizony azért maradunk mentesek a Szentléleknek a hatásaitól, azért nem ismerjük fel az ő munkáját, mert sajnos nem ismerjük fel azt, hogy milyen, amikor ő munkálkodik. Sajnos sokan azzal azonosítják a lelket, mint ahogyan a kisebb szekták bemutatják őt. Szombaton 10 órától tanítás, fél 11-től gyógyítás. Mint hogyha parancsszóra lehetne hívni a Szent Lelket. És ő jön, ő hatalmat ad, és ott azonnal gyógyulás van, megtérés van, nyelveken szólás van, és a legkülönbözőbb csodák történnek. Kedves testvérek, ezzel csupán az a baj, hogy ezek a szekták egyetlen egy dolgot nem vesznek figyelembe. Mégpedig azt, amit Jézus mond a lélekről. Tudnélik, hogy szabad? Emlékezzünk csak Jézus Krisztusnak a Nikodémussal való beszélgetésére. Ott a szélhez hasonlítja a lelket. Fú, ahová akar. Nincs fölötte hatalmad, nem tudsz neki parancsolni. Tehát nem valószínű, hogy minden szombaton 10:30-re megérkezik a gyógyításra. De testvérek, ahol a lélek fúj, ott valóban megjelenhetnek a korábban említett csodálatos dolgok. A gyógyulások, a megtérések, a csodák. A Szentlélek szabad. Egyetlen egy dolgot tehetünk, és kérhetünk tőle, hogy jöjjön közénk, hogy jöjjön és járjon át bennünket. Fontos dolog lenne ezért újra és újra könyörögnünk. Mert testvérek, a Szentlélek nélküli hívő élet, az meddő élet, nem másokat meggazdagító, hanem lelki értelemben vegetáló élet. Nincsen senkinek a hasznára. Pedig Jézus nem azért váltott meg bennünket, hogy aztán ne tegyünk semmit. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak kititeket arra, hogy ti elmenjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy gyümölcsöt teremjetek. Ezt Jézus mondja, hogy gyümölcsöt teremjetek. Ez a gyümölcstermés a lélek nélkül egyszerűen nem megy. Nem tud önmagától gyümölcsöt teremni az ember. Ahhoz a lélekkel. Hogy mit jelent a Szent Lélek a hívő ember életében, ennek a megértésében segítsen bennünket most két példa. Szent Lélek nélkül maradni az olyan, mint a pneumatikus orgona. Levegő nélkül egyszerűen nem szólal meg. Nyomogathatom a billentyűket, nem fog megszólalni a hangszer. Minden adott, hogy szép orgona szót halljunk, hiszen erre van predesztinálva. De hogyha nincs benne ott a szél, akkor csöndben marad a hangszer. Pedig az a csodás hangszer arra lett teremtve, alkotva, hogy másokat meggazdagítson. Mégsem tölti be a küldetését. És a Szentlélek nélküli hívő élet olyan, mint a vitorláshajó a tengeren. Hogyha nincs széljárás, nem mozdul a hajó. Minden adott, van csónak, van árbóc, van vitorla, csak éppen nem megy, mert nincs erő, ami vinné. Lehet persze evezni, lögdösni, de ez hosszú távon nem fog bekövetkezni, nem fog haladni, és olyan izzadságszagú lesz az egész. Ilyen a hívő ember a Szentlélek nélkül. Nézzétek csak Jézus tanítványait is. A 3 évnyi Jézussal járás után a Szentlélek tette igazán apostolokká. Addig ilyen-olyan tanítványok voltak. Gondoljatok csak a hitetlenkedő Tamásra, aki nem hajlandó elfogadni, elhinni azt, hogy Jézus feltámadt. Ebből a hitetlenkedő tanítványból lesz később az egyháztörténet feljegyzi róla, Indiának az apostola. Mert a Szentlélek tette őt apostollá. De ilyen a felolvasott történetben Péter is, aki valóban az egyház kősziklájává lett, ahogyan Jézus kijelentette róla. A Szentlélek tette őket apostolokká. Azt a 3000 megtérőt is a Szentlélek tette gyülekezetté, pünkösd napján, egy nagy szeretet közösségé. Olyan közösségé, ahol valóban szerették, és megbecsülték, emelték egymást az emberek. És milyen csodálatos közösség volt az, vagyon és szeretet közösségben éltek, mert a lélek munkája által kinyílt a szemük a másik ember hiányára, szükségére. Azt ne gondoljuk, hogy ők az első keresztjének különbek lettek volna, mint mi. Éppen olyan esendő emberek voltak, mint mi. Nem az ő nagyságuk volt az, ami különlegessé tette őket. A lélek munkája az életükben. Ő tette őket valódi gyülekezetté. Kedves testvérek, az egyháznak is mindenek előtt és mindenek felett Szentlélekre van szüksége. Nem pénzre, nem épületekre, nem a törvénykönyvekre. Persze jó, hogyha ezek is vannak, ezek is fontos dolgok. De nem ott van egyház, ahol ezek megvannak, és Szentlélek nincs. Éppen a mai délelőttön voltunk többet magammal a Virág Benedek utcai idősek otthonában pünkösdi istentiszteletet tartani. Testvérek, 80-an vettek részt az úrvacsorai közösségben. 80-an. Isten úgy rendezte, hogy kivételesen kint az udvarban legyen az ünnepi istentisztelet. És úgy megrendítette a szívemet, hogy azok az emberek, akik az életüknek a hátra levő részét ott fogják leélni ebben az otthonban, milyen boldogan, milyen felszabadultan, közösségként vesznek részt az úri szent vacsorában. Pedig a legtöbbje szegény ember, sokan közülük már demensek, vagy magotehetetlenek, és mégis gyülekezetként voltak jelen. Nem azért, mert minthogyha olyan szépen énekeltünk volna, vagy a pap jól beszélt volna, nem erről volt szó. Egyszerűen csak azért, mert megérezték, megéreztük, és átéltük azt, hogy milyen az, amikor a lélek munkálkodik. Mert ott van egyház, egyedül ott van gyülekezet, ahol a lélek munkálkodik. Egy nyári táborban sem azért szoktuk jól érezni magunkat, és nem azért jövünk haza lelkileg feltöltődve, mert olyan jó lett volna a társaság. Természetesen az, szeretjük egymást, de az a plusz, az a levegő az orgonában, a szél a vitorlában, a lélek munkája az, ami meggazdagítja az életünket. De hát hol van a Szentlélek? Hol található? Hiszen Jézus azt mondja róla, hogy ő szabad. Ugye a Nikodémussal való beszélgetésből tudjuk. Fú, ahová akar. Hol található meg a Szentlélek? Kedves testvérek, az Új Szövetségben egy helyen, az első korintusi levélben Pál apostol különös dolgot ír. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Hol lakik a Szentlélek? Ti bennetek, mi bennünk. Baj, hogyha ezt nem tudjuk. Baj, hogyha nem ismerjük fel. Baj, hogyha ezt nem tudatosítjuk magunkban. Hogy ő működik. Ő dolgozik bennünk. Ezért kezdi így Pál, hogy nem tudjátok. Az Isten lelke ti bennetek lakozik. És ezt nem tudjátok. Hát hogy lehet ez? Pedig vasárnaponként szoktuk is énekelni. A nagy Isten vagyon mi velünk. És szent lelke lakozik bennünk. Pedig ő munkálkodik ám bennünk. Valahányszor Isten csak eszünkbe jut. Ez a Szentlélek munkája bennünk. Amikor Isten az eszembe jut. Istennek hála volt már néhány olyan beszélgetésem, amikor lelki értelemben egészen mélyre sikerült menni az ifiseimmel. És volt néhány olyan kérdés, amit föltettek nekem, hogy visszakérdeztem, hogy jutott ez eszedbe? Nem is tudom, hangzott a válasz. Egyszerűen csak valahogy eszembe jutott. Ez a léleknek a munkája. Amikor a lélek eszembe juttat valamit Isten dolgaival kapcsolatban. Valahányszor egy ige több lesz, mint egy emberi szó. Amikor megérzünk belőle valami erőt. Amikor valami miatt elakad bennem. Ez a lélek munkája. Néhány héttel ezelőtt valaki megkeresett azzal, hogy elakad benne egy ige, nem érti. Beszélgessünk róla. Ez az Isten lelkének a munkája. A bennünk lakó Szentléleknek a munkája. De ugyanezt történik akkor, amikor egy ige hirdetés segít megérteni és megoldani valamit az életemben. Ez is a Szentlélek által történik. Nem olyan rég történt, az egyik ifi óra alatt, miközben beszéltem, láttam az egyik ifisemnek az arcán, hogy szinte nem is pislog. Annyira nagyon figyelt. vége lett az órának, és utána váltottunk néhány mondatot. A következőt mondta. Egész héten e körül forogtak a gondolataim, amiről ez az ifi óra szólt. És ez most megnyugvást adott. Ez a léleknek a munkája. Én nem tudtam, hogy mi dolgozik ő benne, de a Szentlélek tudta, és szólt hozzá. És ugyanúgy a lélek munkája az is, amikor imádságban átéljük azt, hogy most valóságosan kapcsolatba kerültem az Istennel. Mert ez az ima most több volt, mint amilyen lenni szokott. Most úgy álltam föl az imából, hogy szinte szárnyalok. Ez is a lélek munkája az emberben. Tudatosítsuk magunkban, hogy a Szentlélek mi bennünk van. Ő a bennünk lévő és belőlünk ható Isten. Jézus Krisztus egyszer azt mondta, azt ígérte, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. És elküldte a Szent Lelket. Kedves testvérek, annak, hogy felismerjem a Szentlélek munkáját bennem, tulajdonképpen három lépcsőfoka van. Az első az, amikor a hitem tudomásul veszi, hogy van Isten. Ez a legelső lépcsőfok. Ez is a lélek munkája bennem. Hogy elhiszem, hogy van Isten, hogy létezik. Minden ebből indul ki. Kedves testvérek, ezért is hihetetlenül fontos az, hogy a gyermekeink, a fiataljaink már kiskorban megtanulják azt, hogy van valaki, van egy teremtő és szerető Isten. A mi felelősségünk is ez. Talán tavaly volt egy keresztelői beszélgetésem, ahol a keresztszülőkkel beszélgetve kiderült, hogy náluk is kisbaba van. És amikor kérdeztem őket, hogy megvan-e keresztelve, azt válaszolták, hogy nem. Mi úgy gondoljuk, hogy majd ő eldönti, hogy szeretne megkeresztelkedni. Drága szülők, nagyszülők, a ti felelősségetek az, hogy annak a drága gyermeknek minden lehető legjobbat megadjatok. Nem szabad tőlük megvonni, hogy kiskoruktól kezdődően megtanulják, hogy van valaki, aki nagyon szereti őket. Tanulják csak meg, és a Szentlélek majd elvégzi bennük a munkát. Mert aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig, mondja az apostol. Azután a második lépcsőfok, amikor hiszem, hogy Isten Jézusban eljött, és velem van. Ez a második lépcsőfok. Ez az a hitbeli felismerés, amikor Krisztus több lesz számomra, mint ami előtte volt. Ez az újjászületés és megtérésnek a lelki pillanata. Ez az a pillanat, amikor megérti az ember, hogy én értem is történt. Amikor egyszerre élővé válik az ige, amikor megértem, hogy ez a csodálatos ige, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen, rám is áll, megáll. Helyettesítsd be nyugodtan a nevedet, hogy mert úgy szerette Isten Kreisz Jánost, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ezt mind a lélek végzi el bennem, nem más. Nem azon múlik, hogy én mennyire értem az igét, nem azon múlik, hogy mennyi mindent olvasok hozzá, hogy megértsem. A lélek az, aki eljuttat erre a csodálatos felismerésre. Ez a második lépcsőfok. És a harmadik, amikor hiszem, sőt tudom már, hogy Isten bennem van. Amikor megértem azt, felismerem, hogy idáig önerőből, a saját tudásom, tehetségem szerint sose jutottam volna el, hiszen alkalmatlan vagyok rá. És megértem azt, hogy Isten lelke juttatott el idáig, mert ő munkálkodott, és munkálkodik bennem. Kedves testvérek, Pál apostol arra biztat bennünket az efézusi levélben, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. Ez bizony azt is jelenti, hogy van olyan állapotunk, amikor nem vagyunk teljesedve Szent Lélekkel. Teljesedjetek be, mondja az apostol. Erről szól az alapige is. Ekkor Péter Szent Lélekkel megtelve megszólalt. Ekkor. Tehát Péter sem volt mindig megtelve Szent Lélekkel. Nem arról van tehát szó, hogyha valakit egyszer betölt Istennek a Szent Lelke, akkor az úgy is marad, hanem ez egy örök cél, beteljesedni vele. És ez a pünkösd utáni Péterre is igaz, nem is egyszer, de itt ebben a történetben. Péter beteljesedett a Szent Lélekkel, és a lélek egészen átvette az uralmat Péter felett. Erre kell törekednünk nekünk is állandóan. Ide eljutni, erre menetelni. Kedves testvérek, én úgy látom, hogy ezek minősített időszakok az embernek az életében. Azt tapasztalom, hogy leginkább ez akkor következik be, amikor az ember intenzívebben foglalkozik a szentírással és az imádsággal. Amikor félreteszünk minden olyan dolgot, ami elvonná a figyelmünket. Ezért csodálatos időszakok a csendes hétvégék és a táborok. Annyi személyeset engedjetek meg, hogy elmondjam, hogy a táborokban, amiket vezetni szoktam, minden reggel a személyes egyéni csendességemben, azért szoktam könyörögni, hogy drága Jézusom, gyere el közénk a te szent lelked által. És azt tapasztalom, hogy eljön. Könyörül rajtunk. Könyörül rajtam. Mert a lélek kipótolja az én rengeteg hiányosságomat. Ad bölcsességet, ami nekem nincs. Eszembe juttat igéket, amiket magamtól nem tudtam volna mondani. Ad erőt, pedig gyönge vagyok. És kipótolja minden hiátusunkat. És még engem is tud, mint alkalmatlan eszközt használni. Ez az, amikor használja a lélek az embert. Pedig alkalmatlanok vagyunk. Kedves testvérek, Pál apostol arra bíztat bennünket, hogy teljesedjetek be Szent Lélekkel. Életünk végéig tartó célunk van. Teljesedjetek be Szent Lélekkel. Újra és újra. Befejezem. Pünkösd szent ünnepére készülünk. Legyen ez a készülődés most más, mint ahogyan korábban volt. Készüljünk úgy erre az ünnepre és az úrvacsorára, mint ahogyan az alkalom elején is énekeltük. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hagyok egy perc csendet, hogyha valaki szeretne magában imádkozni, az megteheti. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy megtartottad ígéretedet, hogy nem hagysz bennünket árvákul. Köszönjük, hogy elküldted számunkra te csodálatos, megelevenítő, szent lelkedet. Szentlélek, Úristen, szeretnénk neked hálát adni azokért a minősített időkért, amikor nagyon is intenzíven érezzük azt, hogy munkálkodsz bennünk, munkálkodsz a gyülekezetünkben. Így szeretnénk neked hálát adni a mögöttünk hagyott fél évért. És így szeretnénk könyörögni az előttünk álló nyárért, minden csendes hétvégéért, minden táborért. Drága Jézusunk, szeretnénk hozzád könyörögni, hogy gyere el közénk pünkös szent ünnepén is, lelked által. Áld meg úrvacsoránkat, szomoríts bennünket bűnbánatra, hogy illő módon tudjunk készülni az úrvacsorai szent jegyekkel való élésre. Olyan jó lenne valamit megtapasztalni abból, amit első keresztény testvéreink átéltek ott az első pünkösd alkalmával, amikor is a lélek egy nagy szeretet közösségé formálta őket. Urunk, szeretnénk így eléd hozni anyaszent egyházunkat. Lélek, jöjj és fúj, eleveníts meg bennünket. Adj kérünk megújulást számunkra. Kezd el ezt bennünk. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az áldást, teljesedjetek be szent lélekkel. Amen. Kedves testvérek, van néhány rövid hirdetnivalom. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten is éltet bennünket, akkor holnap este 6 órától folytatjuk pünkösdi előkészítő alkalmainkat. Hirdetem, hogy vasárnap és hétfőn, pünkösd első és másodnapján úrvacsorás Isten tiszteleteket tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Végezetül hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 15-én este 6 órai kezdettel kórusunk évadzáró koncertje lesz itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és arra biztatjuk a testvéreket, hogy hívogassunk másokat is. Előkészítő alkalmunknak a végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, amely a 704. számú dicséret lesz. Énekeljük mind a két versével. A 704. számú dicséretet fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: Ó terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyad. Áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.